Meséljen, Münhausen úr.
Úgy van, halljuk csodálatos kalandjait.
Szívesen mesélnék, de félek, hogy kalandjaim olyan hihetetlennek tűnnek, hogy hazugságnak minősítenék minden szavam.
Mi érdeke lenne, Münhausen úr, hogy lódítson, vagy akár csak tódítson? Semmi. Ami pedig érdek nélkül való, az nem nevezhető hazugságnak. Talán dicsekvés, talán költészet. De hát a költők is sokszor írnak olyasmiről, ami meg sem történt.
Hát a költők talán igen, de...
De ön?
Soha.
Tudjuk mi jól.
Na, nem bánom. Legyen. Fiatal még az idő, ráérünk. Elmesélek egy különös történetet, amely akár hiszik, akár nem...
Elhiszik, Münhausen úr.
Münchhausen kalandjai. Bürger regényének rádióváltozata Homoródi József fordítása alapján. Második rész.
Egyszer a tél közepén indultam el hazúról. Arra számítottam, hogy a téli fagy meg a hó valamiképpen majd csak rendbe hozza és járhatóvá teszi a Németország, Lengyelország és Litvánia északi vidékeit átszelő országutakat. Ugyanis valahány utazó csak járt errefelé, mindazt vallotta, hogy talán még az Erények útja sem rögösebb ezeknél. De a téli fagyra bizton számíthattam, az mindig simára gyalulja a kátyús utakat. Lóra szálltam hát, mert véleményem szerint az utazásnak ez a legkényelmesebb módja, már persze jó lovas számára, s jó lovon. Így kevesebb a kockázata annak, hogy az ember becsületsértés ügybe keveredjék valamelyik udvarias német postamesterrel, vagy hogy a szomjas postakocsisok egyik csapszékből a másikba hurcolják. Eléggé meggondolatlanul, kissé legényesen öltöztem. Bánni is kezdtem csak hamar, amint éjszakabbra jutottam. Én még csak megvoltam valahogy, de elképzelhetik, milyen kutyául érezhette magát ez a szegény öregember, akivel ebben a zord és kegyetlen téli időben a világ egyik legkietlenebb táján, a vigasztalan lengyel pusztaságban találkoztam. Árván és dideregve hányódott az öreg a metsző északi szélben, s a rongyai alig fették be pőreségét. Tiszta szívből megsajnáltam a szegény ördögöt. Egy mozdulattal rávetettem köpenyegem, és így szóltam hozzá. Üljön fel, öreg apám! Ez a gebbe megbír kettőnket is.
Elülök én. Vigyen el az ördög, édesfiam, ha ezt meg nem hálálom.
Rámondtam az áment, aztán tovább ügettünk. Lassan a sarkunkra hágott az éjszaka sötétje. Közel s távolban semmi nesz, semmi fény. Falunak nyoma sehol sem. Körös körül magas hó borította az egész vidéket. Na most aztán hová? S merre?
Nincs tovább. Ebben a sötétben. Csak hú is milyen magas, nézd, elmerülnek a lovat patái benne.
Megvárjuk a reggelt, alszunk egyet. Ennyi. Hová kössem a lovamat?
Nézd, ott arra valami karó áll ki a hóból.
Ha, az jó lesz. Gyere, pajtás, oda kötözlek, el ne kóborolj. No, öreg, mit tehetünk? Lefekszünk a puszta hóra.
Aztán alszunk egyet.
Biztonság kedvéért a pisztolyaimat a hónom alá vettem. Aztán kissé távolabb magam is lefeküdtem a hóba. Elnyomott az álom, és olyan jót szundítottam, hogy már magasan állt a nap az égen, amikor felébredtem, s kitöröltem az álmot a szememből. Föl is ugrottam nyomban. S a csodálkozástól még a szám is tátva maradt, mert legnagyobb meglepetésemre egy falu kellős közepén a templom udvarán találtam magamat. Hé, öreg! Hogy jutottunk ide? Na, ne aludj már!
Hűha! Ez bizony egy falu közepe, a templom tér. Hogy kerültünk ide? Ó, Uram Isten, a gonosz szellemek hurcoltak ide minket.
És hol a lovam? Sehol se látom. A mindenit a lovam ellopták. A lovamat, öreg. Ez az ő nyerítése. Ő nyerített. De hát hol van?
Megvan már, én látom. Nézd csak föl a templom tornyára.
Hű a teremtésit. Ott van fenn a ló, oda kötve a torony tetejéhez, a szélkakashoz.
Most hogy szeded le, Uram?
Micsoda? Hogy hogyan? Ides is.
Mit akarsz azzal a revolverrel? Agyon lövöd.
Dehogy lövöm. Figyelj!
Hurrá! Szétlőtted a kantárt! Eltaláltad a kantárt! Jó céllövő vagy, Uram! Nézd, hogy szálkázik le a ferde tetőn! No, vég egy ugrás! Itt van!
Jó van, lovacskám! Csak el tudnád mondani, hogy hogy kerültél oda föl?
No, halló, nem is. Én már tudom. Rájöttem, mi történt. Csak annyi, hogy a falut estére magasan betemette a hó, mi meg a sűrű hó tetején futottunk idáig. De az idő megereszkedett éjszakára, s ahogy olvadt a hó, mély álmunkban szép lassan lesüllyedtünk. Amit az este csak egy karónak néztél, mert csak ennyi látszott ki a hóból, az a templom tornyának kiálló rúdja volt, s rajta a kaka. Nem nagy eset, köznapi dolog ez ebben a nagy havazású térben, meg szokott történni.
Hát, így volt, kedves vendégeim, szóról szóra így történt.
Elhisszük, Münchhausen úr!
Oroszországi tartózkodásom idején a nagy orosz cár háborúba keveredett a törökkel. Engem, miután jó katona hírem oda is eljutott, felkértek, hogy vennék részt az ütközetekben. Nos, vállaltam, és ő felsége egy huszársereget rendelt a parancsnokságom alá. Huszárjaimmal a törököket visszaszorítottam Osztahovba, és körül zártuk a várost. Tábornokunknak rendkívül fontos érdeke fűződött hozzá, hogy pontos felvilágosítást kapjon a bezárkózott erődítmény belső helyzetéről. Hol gyengébb, hol erősebb a fal? Mekkora a védősereg?
Uraim, én tudom, hogy rendkívül nehéz. Talán lehetetlen, hogy bárki is keresztül jusson az ellenség védelmi berendezéseim. De ha nem akad valami zseniális fickó, aki ezt megoldja, a várat soha be nem veszük. Van önök közt önként jelentkező, aki vállalkozna a feladatra?
Bocsásson meg, tábornokom, nem rajtam múlik, de lehetetlen, amit kér. Megfigyelésem szerint egyetlen pontja sincs a várfalnak, amin keresztül lehet jutni. Oda csak olyan ember juthat be, aki repülni tud.
Tábornok úr, jelentkezem a feladatra.
Ön talán tud repülni?
Még nem, de azonnal megtanulok. Rövidesen itt leszek. Vakmerőségből és becsvágytól sarkalva, talán egy kicsit meggondolatlanul is, odafutottam az egyik legnagyobb ágyunk mellé, amely éppen a vár felé tüzelt. Egy szempillantás, és a kilőtt golyóra pattantam azzal a föltett szándékkal, hogy az erődbe repüljek rajta. Mikor a golyón lovagolva már megtettem a félutat, kényelmetlen gondolatok kezdtek motoszkálni a fejemben. Morfondíroztam magamban. be még csak bejutsz valahogy. Csak az a kérdés, hogy jutsz majd ki? És mi lesz veled odabent a várban? Rögtön felismerik benned a kémet, és felhúznak az első akasztófára. De mindegy, első a katonabecsület. Mondanom sem kell, szempillantás alatt a várban voltam. Természetesen a törökök féltek az ágyugójó becsapódásától, és szerte futottak. Így aztán, amikor a becsapódás előtt, ami engem is odalapított volna, egy pillanattal előbb leugrottam a golyóvisról. Nem volt körülöttem senki. Én már rohantam is, körbe, körbe a vár utcáin, hogy belülről végignézhessem a várfalakat. Szerencsém volt. Megláttam egy-két gyenge pontot, és ugyanakkor fel tudtam mérni a védősereg erejét is. Így hát az én tábornokom hamarosan mindent megtudott, amit akart, és a várat másnap elfoglaltuk.
Bocsásson meg, Münhausen úr, de hogyan jutott vissza az ostromlókhoz?
Hát egy kis fantáziával rájött volna, kedvesem. Ahol lőnek, ott vissza is lőnek. A várőrségnek is voltak ágyúi, és azoktól is szállnak át golyóbisok hozzánk. Fiatal voltam, mi volt az nekem egy ellenirányú golyóbisra felpattanni? Remélem, nem kételkedik benne a jelenlevők közül senki, hogy mindez szóról szóra úgy történt, ahogy elmeséltem.
Elhisszük, Münhausen úr!
Miután én az ágyugójón repülve bejutottam a várba, és kikémleltem mindent, amit az ellenség nagyon jól látott, a török várőrség parancsnoka kétségbe esett lépésre szánta el magát. Másnap hajnalban meglepetésszerűen kitörtek a várból, hogy szétszórják támadó erőinket. El ne felejtsem megmondani, hogy egy nagyszerű litván lóval vonultam hadba, amit magam törtem be, és tüzes, okos lévén sok örömem volt benne. Nos, a kitörés pillanatában lóra pattantam. Huszáraim ugyanezt tették. Az ellenség porfelhőbe burkolózva áradt ki a várkapuján. A porfelhő eltakarta őket. Így aztán a kitörő sereg létszámáról nem lehetett fogalmam. Nos, a szárnyakat mindkét oldalon szétszórtam, és megparancsoltam, verjenek akkora port, amekkorát csak tudnak. Én magam a derékhaddal bátor trombitásommal szorosan oldalamon száguldottam. Minthogy az én csapataim által felvert porfelhő nagyobb volt, mint az övék, az ellenség bizonytalanná vált, és fejvesztetten rohant hátrafelé. Nos, a rajta trombitás! Fúj rohamra! Utol kell érni őket, mielőtt magukra zárnák a várkaput. Jó litván lovam repült velem, s oldalamon a trombitással keresztül vágtattam a várkapun, az ellenség nyomában, s meg sem álltam a főtérig. Ott jutottam csak hozzá, hogy először körülnézzek. S hát mit látok? Senkit se látok. Se a törökök, se az én huszáraim, sehol. Amíg ezen csodálkoztam, lovam egyet-kettőt lépett, s a főtér kútjából inni kezdett. Gondoltam, szegény pára megszomjazott a ruham alatt, ekkor trombitásom felkiáltott.
Nézze csak, ezredes uram! A lónak, amelyen ül, hiányzik a hátsó fele, és most a víz, amit iszik, hátul kicsurog belőle.
Hamar megértettem a helyzetet. Mikor a várkapu alatt repültem a lóval, akkor bocsájtották le a törökök a rostét, amely egyszerűen pont a nyereg mögött ketté vágta jó lovamat. Az utánam következők már be se jutottak a várba, ezért nincsenek hát itt a huszáraim. No de hát, hol az ellenség? Megtaláltam a nyitját annak is. A törökök, meglátva a kétlábú fél lovat, s azt, hogy hogyan nyargalok rajta, összese dől alattam, babonás félelembe estek, és a vár ellenkező kapuján kiszaladtak. Ott aztán az enyémek kezébe kerültek. Ez eddig jó sikerült, gondoltam magamban. Csak a lovamat sajnáltam, amelyik még mindig nyelte a vizet, de bármennyit is nyelt szegény, a szomját csak nem tudta eloltani. Ahogy így szánakoztam magamban, megjelent ám a ló másik kinreket fele, mert hogy szegény félpár kereste a másik felét. Most aztán rohanás a gyógykovácsért, kiáltottam hűséges trombitásomra. A gyógykovács pillanatok alatt ott termett. Nem sokat törte a fejét, hanem kapta magát, s fiatal babérveszőkkel, éppen az volt kéznél, összefonta a ló két felét. A seb szerencsésen meggyógyult, de megint olyasmi történt, ami csak ilyen csodaparipával esett meg. A babérhajtások ugyanis gyökeret eresztettek, kihajtottak, lombsátrat szőttek rám, úgyhogy ettől kezdve még sok dicsőséges utat a saját, illetve a lovam babérjainak árnyékában tehettem meg. Hát, így végződött Osztszakov ostroma. Ez egyszer sikerült, de a hadjárat folytatása már nem volt ilyen szerencsés, legalábbis számomra. Na de ezt majd máskor mesélem el.
Münchhausen kalandjai, Bürger regényének rádióváltozata, Homoródi József fordítása alapján a második rész hangzott el. Münchhausen báró szerepében Solti Bertalant hallották. Közreműködött Bajka Pál, Barsi Béla, Bíder Éva, Forgács Kálmán, Jászai László, Pusztai Péter és Vazz Zoltán Iván. Szerkesztette Molnár Magda, rendezte Kertész Mihály. A felvétel 1977-ben készült. A harmadik részt holnap 11:33-tól hallhatják. A művészeti főszerkesztőség műsora hangzott el.